Közlekedési hírek.
Kátyúzás miatt lezárták a külső sávot az M3-as autópálya 150-es kilométerénél Nyíregyháza felé, úgy szintén a külső sávot és úgy szintén kátyúzás miatt az M1-esen is találkozhatnak sávlezárással, mégpedig a 107-es kilométernél a főváros felé vezető oldalon. Budapesten közművezeték építés miatt továbbra sem lehet közlekedni a Liptai utcában. A Margit híd budai felhajtójában a Liptai utcánál napközben csak egy sáv járható közműépítés miatt. Jól járható a Dózsa-György út, az Andrássy út és sűrű a Hungária körút forgalma is.
Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra múlt egy perccel. Érdemi adó és járulékcsökkentés sürgettek a miniszterelnökkel tárgyaló közgazdászok is. Tovább nő a benzinára a héten, de a gázolajé nem változik. Megvizsgálta a smogriadó budapesti tapasztalatait a főváros. Estig maximum 5 fokra számíthatunk változóan napos felhőség mellett. Holnap reggel 0 fok lesz, majd délnyugaton jelentős eső jön. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Érdemi adó és járulékcsökkentés sürgettek a miniszterelnökkel tárgyaló közgazdászok is. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a kormány jelentős átrendezést, adó, járulék és foglalkoztatási reformot is javasol majd. Szavai szerint a jelenlévők között abban nem volt vita, hogy elsősorban a munkára rakódó terheket kell csökkenteni. Azt javasolja majd Gyurcsány Ferenc a Nabukkó konferencián, hogy közös kártérítés igényen lépjenek fel az orosz-ukrán gázvita károsultjai. A miniszterelnök szerint fel kell tenni a kérdést, hogy ki rendezi a károkat. Azt is hozzátette, hogy a gázvita végére a kérdés átfogó európai problémává vált. Ezért az uniónak kell képviselni a közös kártérítési igényt. A kormányfő beszélt arról is, hogy uniós és nemzeti források bevonását is javasolja majd a Nabukkó projektbe. Ismét drágul a benzin, 3 forinttal került több literenként a 95-ös üzemanyag szerdától. Ezzel a benzin átlagosára 243 forint lesz. A gázolajára most nem változik, ez 250 forint körül alakul, de a kutaknál 10-20 forintos árkülönbség is lehet. A smogriadóhoz kapcsolódó jogszabályok módosítását tervezik. A főpolgármesteri kabinet megvizsgálta a januári riadó végrehajtásának tapasztalatait, közölte a Városháza kommunikációs igazgatója. Nyári Krisztián azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben jelentősen nőtt azoknak a száma, akik mentességet igényeltek a gépjárműforgalom korlátozása alól. Emlékeztetett arra, hogy Demszky Gábor főpolgármester korábban már az országos jogszabályok módosítását kezdeményezte.
Az első éles smogriadónak az volt a tapasztalata, hogy országos jogszabályok rendezetlensége miatt például nem lehet szankcionálni a engedély nélkül autózókat, és egy csomó egyéb esetben is országos jogszabályoknak az apró módosítására van szükség. És az országos jogszabályok változása fényében kell majd módosítani a fővárosi smogriadó rendeletet is. Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt például a gépjárműforgalom korlátozása aluli mentességet igénylők köre. A bővítését ennek a körnek nem javasolják a szakértők, csak a pontosítását, de számos apró módosításra szükség lesz majd.
Újabb bankrablás volt a fővárosban, ezúttal a 11. kerületi Bartók Béla úton támadták meg az UniCredit bank egyik fiókját nem sokkal délelőtt. A 175-180 centi magas 38-40 év körüli napszemüveget viselő férfi valószínűleg fegyverrel követelte a pénzt, amit át is adtak neki. A bankban nem voltak ügyfelek, csak 4 alkalmazott, úgy tűnik egyikük sem sérült meg. A tettes a zsákmánnyal gyalog menekült el a helyszínről. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
A nyugat és a középső ország részben lehet még a következő 1-2 órában napsütés, maximum 5 fokra számíthatunk, ez reggelre 0 fokig csökken, éjszaka délnyugaton beborul, elkezd esni, aztán holnap szintén a délnyugati ország részben jelentős csapadék jön. Jövő hétfőig általában kisebb lehűlésre számíthatunk gyakori erős széllel, időszakos esőkkel, akár havas esővel, sőt szerdán és csütörtökön, a Dél-Dunántúlon havazásra is számíthatunk majd.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink pedig a gazdasági válság hatásai és az ellene való védekezés, természetesen a munkaadók és a munkavállalók szempontjából egyaránt. Beszélünk tehát a távmunkáról, amely a költségcsökkentés egyik hatásos eszköze lehet, ha pedig még sincsen más út, mint az elbocsátás, akkor lehet azt humánusan is végrehajtani. Persze nem állunk meg itt, ugyanis nem kíméli a válság az egyetemistákat sem, pedig már itt van a következő tanévre való jelentkezés határideje, a műsor végén pedig ismét sztrájk, legutóbb a reptéri dolgozókról számoltunk be, ma pedig a tervezett BKV sztrájkról beszélgetünk, bár a tárgyalások ezügyben még nem zárultak le. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Világszerte terjed a távmunka, évente 20-30%-kal nő azoknak a száma, akiket ilyen módon foglalkoztatnak. Magyarországon sajnos még ma is csupán 4-5% a távmunkában dolgozók aránya, bár 2013-ig megkétszerezni ezt a számot a kormány. Gazdasági válság idején pedig egyébként is időszerű, illetve hatékony eszköz lehet ez a foglalkoztatási forma. A részletekről kérdezem a következő percekben Simon Gábort, a távmunkatanács elnökét, egyben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Államtitkár úr, vagy mondhatom úgyis ebben az esetben, hogy elnök úr, a Szociális Tárca 2003 óta ír ki távmunkát segítő programokat, 2007-ben 118 pályázatból 600 munkahely jött létre. Hogyan lesz ebből 4 év múlva dupla annyi távmunkás, ugye, amennyit megcéloztak?
Azok a pályázatok, amiket az elmúlt 6 évben kiírtunk évről évre, az 5000 ember számára tette lehetővé, hogy a távmunkába bekapcsolódjon. Nem kevés pénzt erre fordítva, de tudjuk azt, hogy a munkahelyeket a gazdaság szereplői hozzák létre. Ezek mind a programok. Ezek, ha úgy tetszik, kísérleti programok, ahol magának a távmunkának a magyarországi adaptációját, bevezetési lehetőségeit vizsgáljuk meg, és ennek a tapasztalatait ültetjük át aztán a tényleges gazdasági kapcsolatokban, amikor már egy munkáltató, egy cég úgy dönt, hogy ezt a megismert munkaformát alkalmazni akarja. Most, amikor a gazdasági válság és annak a hatásainak a megfelelő megválaszolására készülünk, akkor látjuk azt, hogy egy rugalmasabb, egy a hagyományos munkaformáktól eltérő új munkaformáknak a szerepe hogy értékelődik fel a világban mindenhol, így Magyarországon is. Kicsit azt szoktuk mondani, hogy mindaz, ami eddig atipikus volt, hagyományostól eltérő nem tipikus, mostanság a következő időszakban ez lesz a tipikus munkaforma.
Egyébként ön mennyire bizakodó ezt a 160 ezres bővülést, amit a következő 4 év jelent, ezt el lehet érni?
Én úgy vélem, hogy igen, hiszen ma is nagy mértéktartással mondjuk azt, hogy 4,5-5%. Nagyon sokan vannak úgy, hogy úgy végeznek távmunkát, hogy maguk nem így identifikálják magukat, mert hogy a foglalkoztatási formájukban benne van az, hogy benne egy irodában is dolgoznak, de otthon is végeznek munkát, vagy éppen mobil munka formában, akár mondjuk egy újságíróként, egy tudósítás helyszínéről adják le a riportot. Ezek együtt azt jelentik, hogy sokkal többen is dolgozhatnak távmunkában, mint ahányan ténylegesen egy kérdésre, hogy ön távmunkás, azt válaszolják, hogy igen. A gazdaság folyamatai azt mutatják, hogy ebbe az irányba van foglalkoztatás bővülése lehetőség.
Leggyakrabban ugye a munkaadói vezetői ellenérzések gátolják a távmunka terjedését. A főnökök ugyanis úgy érzik, hogy kevésbé tudják kontrollálni az alkalmazottaikat. Nem ritkán a munkavállalók is idegenkednek ettől a formától, ezt is hozzá kell tennünk. Hogyan lehet ezen a szemléleten változtatni? Mert hogy ezen változtatni kellene, hogy ezt a kívánt célt el tudjuk érni.
Ennek igaza van, és egy nagyon kényes kérdésre mutatott rá, hogy ez nem önmagában csak szándék, hanem egy nagyfokú munkaszervezésnek is a kérdése. Ez egy új szemléletet jelent. Új szemléletet a munkáltató és a munkavállaló kapcsolatában, ahol a hagyományos munkaidőcentrikus felfogástól egy feladatcentrikus felfogás irányába kell elmenni, ahol a távmunkás az adott feladatot végzi el, és bizonyos fokig majd, hogy nem ez rá van bízva, hogy ezt mennyi idő alatt végzi el. Természetesen a munkaügyi jogszabályokat erre vonatkozó irányelveket figyelembe véve. Ez egy másfajta munkaszervezést, ez egy modernebb munkaszemléletet igényel, és egy új típusú kapcsolatot a munkáltató és a munkaadó között. Erre fel kell őket készíteni, ehhez képzés, ehhez információ, ehhez nagyon sok tudáselem átadása szükséges.
Egyébként lesznek ilyen képzések, mert hogy azért ezt hozzá kell tenni, hogy speciális tudást, speciális hozzáállást igényel az, hogy valaki távmunkás legyen.
Nem csak, hogy lesznek, hanem már vannak is. Most írtuk ki az ezévi pályázatunkat. Minden évben, ahogy ezt ön is említette az elején, mintegy a mintaprogramok tovább folytatására kiír a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot. Ebben az évben 500 millió forint keretösszegben kiírásra került újra egy pályázat, ahol már térkiegészítést, infrastruktúra beszerzést és képzést egyaránt a támogatandó tevékenységek közé teszünk. Ezért azt gondolom, hogy ezt csinálni kell. Plusz nem olyan régen döntöttünk arról, hogy azt a fajta társadalmi szemléletformálás, tudatformálás sokkal intenzívebben csinálnánk, ami a munkaerőpiaci szereplőknek az egyetértését is el tudja nyerni. Egy távmunkacentrum létrehozásában döntöttünk, egy olyan interaktív honlap, egy olyan a világhálón elérhető igazodási pontnak a megteremtése, ami segít abban, hogyha valaki közelebb akar kerülni ehhez a munkaformához, kellő tudást szerezzen, és azt is figyelembe vesszük, hogy nagyon sok nagy cég, amely egyébként munkahelyeket hoz létre, azt a munkavállalói tudást is preferálja, amivel egy adott ország rendelkezik, ezért ilyen irányban egy többlettudást biztosító képzést is indítunk. Alapvetően az Európai Uniós források között az egyik kulcs terület az a képzésnek az ügye.
Hogyha már a távmunkás létről beszéltünk, akkor egy valamit biztosan nem hagyhatunk ki, ez pedig a távmunkás jogviszony, amiről ugye tudjuk, hogy megegyezik a hagyományos munkajogi keretekkel bizonyos szempontból. Kell ezen majd pontosítani a jogi háttéren, vagy ez már rendben van?
Ma azt mondhatjuk megnyugtatásul, hogy rendezett jogviszonyok közepette lehet a távmunkát, mint munkaformát Magyarországon alkalmazni, hiszen 2002-ben Magyarország először csatlakozott az európai távmunkamegállapodáshoz, majd 2004-ben többünk jómagam törvénymódosítása is elérte azt, hogy a munkatörvénykönyvben ezt a munkavégzési fogalmat definiáltuk, és ezeket átvezettük a munkaügyhöz kapcsolódó jogszabályokon. De az élet megy előre, még egy 5-6-7 évvel ezelőtt is a mobil internetnek a használata kevésbé volt elterjedt. Tehát ahogy változik a környezet, az infrastruktúra fejlődik, úgy kell egyébként a jogszabályban is a szükséges felfrissítéseket megtenni. Azt gondolom, hogy a következő időszakban az egyik feladatunk például az, hogy a változó világhoz igény hozzáigazodó jogszabálymódosításokat is megtegyük, de ma rendezett, munkaügyi szempontból kielégítő háttérrel rendelkező jogviszonyban dolgozhatnak a munkavállalók.
Hogyha már a válsággal kezdtünk, akkor ugye azt mondtuk, hogy ez egy nagyon jó költséghatékony megoldás lehet. A buktatója esetleg annyi lehet, hogyha valaki nem akar távmunkássá válni, és így lesz az, akkor nem feltétlenül úgy éli meg ezt a státuszváltást, hogy ez egy pozitív dolog, hanem hogy ő egy körrel kijebb került, hogy neki csökken a motivációja, lazább a kötődése az adott céghez. Hogy lehet ez ellen tenni?
Ez egy fontos dolog, ahol az első momentum talán az lehet, hogy tisztázni kell, hogy akarata ellenére senkit nem lehet erre kényszeríteni. Tehát nyilvánvaló ez egy olyan megállapodás a munkavállaló és a munkáltató között, ami kölcsönös egyetértésen kell, hogy nyugodjon. Ugyanakkor nem gondolom, hogy távolodott vagy kijebb került, csak egy másfajta viszonyba lépett be a munkavállaló egy ilyen esetben, ahol ugyanúgy az együttműködésnek a feltételeit, ugyanúgy azt a biztonságot meg kell tudni adni, ami egyébként egy munkahelyi biztonsággal együtt jár. Hozzáteszem, hogy nem mindenki alkalmas egyébként személyiségét tekintve, hogy távmunkát végezzen, de aki megérezte ennek az ízét, és egyébként a személyes élethelyzetében is ezt a munkaformát jól tudja alkalmazni, azoknak a számára ez lehetőség arra, hogy teljes értékű munkát végezzenek, ezáltal teljes értékű életet tudjanak élni. Gondoljon csak abba bele, hogy nagyon sok megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő ember számára ez egy tényleges lehetőség a teljes értékű munkavégzésre.
Hát reméljük, hogy minél többen tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm.
Viszont hallásra. Simon Gábort, a távmunkatanács elnökét, egyben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkárát hallották. Hamarosan arról lesz szó, hogy létezik-e humánus elbocsátás, ha igen, akkor hogyan. Ezzel folytatjuk a közlekedési információk után.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Az M3-as autópálya 150-es kilométerénél a Nyíregyháza felé vezető oldalon kátyúznak a külső sávon, itt esetleg kicsit lassulhat a menet. Teljes útzárral találkozhatnak a 88-as főúton Sárvárnál, ez a főútnak a 10-es kilométere. Félpályás útzár lassíthatja az előrejutást a 22-es főúton Őrhalomnál. A fővárosban a BEM téren a főutca torkolatánál folytatják a közműépítést, emiatt egy sávot lezártak a BEM József utcában és a főutcában a baloldali sávot. A Frankelleu útról a kereszteződésben nem lehet balra fordulni, a BEM rakpart felé csak egyenesen haladhatnak tovább a főutcába. A Nabucco konferencia miatt szerdáig forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten. A Ferihegyi gyorsforgalmi utat a delegációk érkezésekor, illetve távozásakor időszakosan lezárják. Tilos megállni holnap este 8 óráig a Kossuth téren és a környező utcákban, a Roosevelt téren, az Akadémia parkolójában, valamint az Apáczai Csere János utcában, a Roosevelt tér és a Szendepál utca között. Figyeljék a kihelyezett táblákat, mert a tilosban álló autókat egész egyszerűen elszállítják.
Klubrádió.
A szabadadó. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Mintegy 20 000 veszítették el az állásukat eddig a hitelválság okozta krízisben. A legnehezebb dolguk persze kétségkívül, kétségtelenül az elbocsátandó, vagy a már elbocsátott munkavállalóknak van, és nem mindegy az sem, hogy a rossz hírt hogyan, milyen módon hozzák a tudomásukra. Azt viszont tudjuk, hogy ez a bizonyos humános elbocsátás tanulható, tanítható. A telefonnál pedig Durugy András, az Európa Training Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat is.
Hogyan lehet kezelni egy ilyen helyzetet? Létezik-e egyáltalán olyan módszer, ami ezt a keserű orvosságot, hát nem is könnyen, de hát talán egy picit könnyebben beadhatóvá teszi?
Hát legyünk őszinték, tulajdonképpen ezt a keserű orvosságot nem lehet megédesíteni. Viszont amit el lehet érni, az az, hogy a munkavállalókat felkészítjük arra, hogy lehetőség szerint a munkai változtatás az ne egy dráma, ne egy sok legyen, ami visszaveti őket pályájuk során, illetve, ami nagyon fontos, figyelnünk kell a megmaradókra, hogy az ő motivációjuk megmaradjon a munka és a vállalati célok teljesítése érdekében.
Hát igen, itt nagyon sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni. Az Ön tapasztalata szerint mennyire képesek, mennyire alkalmasak a vezetők arra, hogy ezt a nehéz helyzetet megfelelően kezeljék?
Hát attól függ, ott, ahol nagy a gyakorlata, ennek ott általában már bele-bele tanulnak. Ott, ahol viszont ez nem mindennapos dolog, vagy legalábbis nem sűrű, ott azért fel kell készíteni a vezetőket arra, hogy képesek legyenek ezt megfelelő módon kommunikálni. Azért ne felejtsük el, hogy ez nem csak annak a munkatársnak nehéz beszélgetés, aki ugye távozásra kényszerül, hanem annak is, aki eddig együtt dolgozott vele, egy csapatban voltak, az osztályában, a főosztályához tartozott, és most kénytelen megválni tőle, pusztán egyszerűen azért, mert mondjuk létszám korlátok előírják számára.
Csoportos létszám csökkentés esetén tudjuk, hogy kötelező konzultálni a szakszervezettel is, ez most nap mint nap időszerű sok cégnél. A személyek kiválasztásán kívül miben segíthet még a szakszervezet?
Hát a szakszervezetnek óriási szerepe van abban, hogy kikényszerítse a munkaadót, hogy az elbocsátandó munkatársakat készítsék fel. Készítsék fel arra, hogy képesek legyenek megfelelő önéletrajzokat írni, interjúzni, hogy képesek legyenek azt a stresszt, azt a frusztrációt elviselni, hogy ők tulajdonképpen most a munkapiacra kerültek, és nem alkalmatlan emberek váltak hirtelen egyik napra a másikra. A másik fontos dolog pedig, hogy készítsék fel azokat a vezetőket, akiknek ebben a létszámleépítésben, ennek a levezénylésében, hát tulajdonképpen központi szerepük van, hogy egyrészt ezt megfelelő módon tudják véghez vinni, tehát nyilván...
Ebben is tehetnek a szakszervezetek?
Hogyne, egy szakszervezetnek van olyan érdekérvényesítő képessége, hogy rábírja a munkaadót, hogy erre megfelelő forrásokat allokáljon, megfelelő forrásokat fordítson.
Ezt nevezzük egyébként humánus elbocsátásnak? Amikor hát igen, így történik ez
igen,
a folyamat?
Tulajdonképpen a humánus elbocsátás az, amikor három célcsoportra kell figyelnünk. Egyrészt figyelnünk kell azokra, akik kikerülnek a munkaerőpiacra, és hogy miért fontos, ez csak egy példát mondok önnek, hogyha mondjuk egy mobiltelefontársaság leépíti a dolgozóinak egy részét, akkor azért nagy valószínűség szerint lehet tudni, hogy ezen munkatársakat más mobil szolgáltatók, vagy munkatársak egy részét más mobil szolgáltatók fogják felszívni. És nem mindegy, hogy ugye abban a közegben, ahol egymás munkaerő piacait lehet feltételezni, az elbocsátott munkatársak hogyan vélekednek korábbi munkaadójukról. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog ugye azok, akik ezt véghez viszik, tehát a menedzsment, akinek ezt le kell menedzselni, úgyhogy ráadásul az eredményeket, a terveket hozni kell. És a harmadik csoport pedig, akik megmaradnak, és ugye hát legyünk őszinték, kevesebb embernek kell ugyanannyival sokszor több munkát elvégezni, és ráadásul mindezt még kellő motivációval. És ezt olyan közegben, olyan helyzetben, hogy hát nem tudom, hogy én leszek a következő vagy sem, hát nagyon nehéz.
Még visszatérnék egy pillanatra a szakszervezetek szerepére. Azt mondta, hogy kikényszeríthetik a vezetők felkészítését, hogy hogyan bocsássák el a dolgozókat, ha már muszáj. De mondjuk egy amúgy is nagy bajban lévő vállalkozás esetén mennyire merülhet fel az, hogy költ még arra is, hogy egy tanácsadó céget alkalmazza, hogy felkészítse, hogy ebbe a humánus elbocsátásba gyakorlatilag investáljon?
Hát igen, erre szokták azt mondani, ugye, hogy aki bajban van, az általában kétféleképpen reagál erre. Az egyik az, aki a kiutat keresi, másik az, aki megpróbál spórolni, de spórolásból bevétel sosincs. Tehát valójában nincs más lehetőség ilyenkor, mint készíteni a részletes outplacement tervet, tehát a leépítési tervet, egy stratégiát, aminek az A rendszerei, az A részeiben ki kell térni ilyen dolgokra is, és hát erre viszont muszáj valamilyen összeget elkülöníteni, hiszen hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor utána később több kárral kell szembesülnünk, mint amennyibe került volna az egész.
Hogyha már a tanácsadásnál, a felkészítésnél tartunk, akkor ilyenkor kikkel kell elsősorban foglalkozniuk, az elbocsátandókkal, a maradókkal vagy a vezetőkkel?
Hát attól függ, melyik szempontból nézzük. Hogyha társadalmi szempontból nézzük, akkor nyilván az elbocsátandókkal, de hogyha a vállalati szempontból nézzük, akkor nyilván a maradókkal, hiszen ők fogják a továbbiakban a tervek teljesítését és a feladatok elvégzését saját jól felfogott érdekük és saját céljaik alapján teljesíteni.
De mondjuk természetesen, hogyha én vezetőként rosszul bánok az elbocsátandó kollégákkal, azt a maradók is negatívan fogják értékelni, tehát nem ennyire egyszerű a helyzet, nem lehet csak az egyik vagy csak a másik célcsoportra koncentrálni.
Kontraproduktív lesz a dolog, még akkor is, hogyha egyébként a dolgozók nem szólnak egy szót, csak szépen csendben pusmognak, és aztán egyszerűen, ugye tudjuk, egyszer valamikor az angol vasutakkal is nem szájkoltak, csak elkezdték betartani a szabályokat, és megállt az élet. Na most azért egy nagy vállalatnál is ezt azért lehet modellezni, tehát könnyen előfordulhat az, hogy a dolgozók csendes ellenállása teljesítményromláshoz vezet.
Az elbocsátott embereknek is tudnak egyébként segíteni, hogy könnyebben találjanak újra munkát?
Hogyne. Mi magunk a cégnél is végeztünk megrendelőink részére olyan felkészítő programokat, ahol az elbocsátandó munkatársaknak igyekeztünk segíteni. Mint említettem, nagyon sok olyan tréninget csinálunk, ahol tulajdonképpen felkészítjük arra, hogy hogyan éljék meg ezt a helyzetet, lelkileg el tudják viselni, önértékelésük ne csökkenjen, vagy legalábbis ne csökkenjen kritikus szint alá. Ezek nagyon fontosak, hiszen tulajdonképpen egy elbocsátott munkatárs nagyon hamar, hát azt szoktuk mondani hétköznap értelme, hogy a lejtőre kerül, de valójában ez egy negatív spirál, amikor már nem hisz magában, és így aztán egyre gyengébben is szerepel a felvételi interjúkon, és egy idő után aztán tényleg már nem nagyon hiszi azt, hogy neki valaha lesz is értelmes munkája, és akkor tulajdonképpen a csodavárásba megy át ez a dolog. Ezt meg kell előzni mindenféleképpen, mert egyébként társadalmi szempontból is ez egy nagyon-nagyon nagy pocsékolás. Hát gondoljon bele, mennyit foglalkoztak ezek az emberekkel, mennyit tanultak az iskolákban, mennyit tanultak a munkahelyükön, mennyi képzésen, oktatáson, szakképzésen, tréningen és egyebben vettek részt. Tehát azért, amikor egy vállalat elbocsátásra kényszerül, bár sokan, ugye, és főleg az elbocsátott dolgozók ezt másként élik meg, de hát ez egy vállalatnak is egy nagyon-nagyon komoly értékvesztést jelent.
Mit tapasztal egyébként, mennyire vagyunk felkészültek, vagy felkészületlenek a rendkívüli helyzetek kezelésére?
Azt gondolom, hogy elég alapvetően felkészületlenek vagyunk. Ha csak belegondol, hogy az elmúlt évtizedekben mennyi rendkívüli helyzetet értünk meg, akkor ezek igazából a környező országok és a hullámzó gazdasági változásokkal tarkított gazdaságokhoz képest azért nem voltak olyan drámaiak.
Bocsánat, mennyiben különbözik a mostani válság ezektől a korábbi nehéz helyzetektől?
Hát nézze, nem vagyok jó, és nem tudom megmondani, hogy ez a mostani válság milyen irányba halad. Én azt gondolom a válságról, hogy vannak válság által érintett területek, és vannak válság által kevésbé érintett területek, és sok esetben a válság attól azért keletkezik, mert válságot várunk. Én azt gondolom, hogy a reál szférában tevékenykedőknek körül kell nézni, hogy az eddigiekhez képest hol találnak új megrendeléseket, új piacokat, új lehetőségeket, és hogyan lehet még gazdaságosabban dolgozni, mit értek ez alatt. Magyarországon az egy ember által egy egységnyi idő alatt előállított érték az lényegesen kevesebb, mint ugyanez egy fejlett gazdaságú országban. Hát meg kell nézni, hogy mi a különbség a kettő között, meg kell keresni a lehetőségeket. Nincs más.
Hát illetve a gazdasági válságról beszéltünk, az is fontos a létszámleépítéseknél, hogy ne küldjön el a cég olyan munkatársakat, akik mondjuk a recesszióból való kilábalásban segíthetnek később. Tehát itt nagyon sok szempontot kell figyelembe venni a vállalat későbbi felemelkedése szempontjából is.
Hát igen, erre mondtam azt, hogy nagyon fájdalmas és nagyon értékpocsékolós az a leépítés, amikor a jövőre nem gondolunk. Nyilván ez egy rövid távú gondolkodás, amikor igyekszünk gyorsan béreken és közterheken spórolni, és ezáltal pénzügyileg likviditási egyensúlyba kormányozni a céget, de sokszor ez bizony óriási áldozatokat jelent a cég jövője szempontjából.
Köszönöm, hogy velünk tartott a mai műsorban.
Nagyon szépen köszönöm a megtisztelést.
Viszont hallásra. Az elmúlt percekben Durugy Andrással, az Európa Training Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettem, és ahogy ígértem, az egyetemi hallgatókkal fogjuk folytatni, sújtja-e őket is a válság, és hogyha igen, akkor miként. Kiderül persze, először egy picit zenélünk, utána jönnek a legfrissebb közlekedési információk, a hírek, és utána folytatjuk.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja minden kedden 12 órától. Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
továbbra is probléma nélkül járható az M0-as autóút mindkét irányban. A 66-os főúton Pécs és Mánfa között azonban már nem ilyen gondtalan a helyzet, a 2-es kilométernél ugyanis útépítési munkák folynak, a munkaterület mellett útszűkületre készüljenek. Az 53-as főúton Kiskörös és Soltvadkert között burkolati hibákat javítanak, a munkaterületnél sávlezárás lassítja a forgalmat. Nézzünk néhány előzetes információt, először mondjuk egy olyat, ami a tömegközlekedést érinti. Szerdán, azaz holnap